Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Imádkozzunk. Édesatyánk, köszönjük neked azt, hogy most újra házadban lehetünk. Köszönjük a zsoltárosok és a hívő emberek tapasztalatát, hogy boldog az a nép, amelyik a te házadban lakozhat, dicsérhet téged szüntelen. Köszönjük neked, édesatyánk, hogyha ebbe a népbe hívtál el bennünket, és mindent el is végeztél azért, hogy ez így legyen. Köszönjük, hogy folyamatosan te veszed el az akadályokat az elől, hogy a te házad népéhez tartozhassunk, itt lehessünk. Köszönjük, hogy egészségben eljöhettünk. Köszönjük, hogy nem vett el semmi az időnket ettől az alkalomtól. És így kérjük, hogy áldj meg bennünket most együtt. Szeretnénk szemlélni a te nagy bölcs munkáid és minden tökéletességid, hogy mi is bölcsebbek és tökéletesebbek legyünk. Kérjük, Urunk, hogy készíts fel bennünket, és tölts fel a te kondícióidat, rejtsd el a szívünkbe a jövő hétre, hogy a mi gondolatunk és beszédünk, az mind úgy folyjon és úgy tündököljék, hogy mindenek megismerjék, hogy te vagy a mi Istenünk és atyánk, és fiaidnak te vagy példánk. Szeretnénk, Urunk, így járni a jövő héten, hétköznapokban, egyszerű dolgokban. Kérünk, hogy nyisd meg előttünk a te ígédet. Köszönjük, hogyha az tetszik már nekünk, ha sok örömet lelünk abban. Kérünk, hogy ültesd át az életünkre, hogy fejlődhessünk. Áldj meg bennünket együtt és egyenként is. Amen. Kedves testvérek, Isten igét a Jónás könyvéből szeretném olvasni, a teljes harmadik fejezetet. Az Úr igéje másodszor is szólt Jónáshoz. Indulj, menj el Ninivébe, a nagyvárosba, és hirdesd ott azt az üzenetet, amelyet én mondok neked. Jónás elindult, és elment Ninivébe az Úr szava szerint. Ninive pedig nagy városa volt az Istennek. 3 nap kellett a bejárásához. Elindult tehát Jónás befelé a városba 1 napi járásra, és hirdette, még 40 nap, és elpusztul Ninive. Ninive lakosai azonban hittek az Istennek. Böjtöt hirdettek, és zsákruhába öltöztek, a város apraja és nagyja. Amikor ez a hír eljutott Ninive királyához, fölkelt trónjáról, levette magáról díszruháját, zsákruhát öltött magára és hamuba ült. Azután kihirdették Ninivében a király és a főurak rendeletére a következőket. Emberek és állatok, szarvasmarhák és juhok, semmit meg ne kóstoljanak, ne legeljenek és vizet se igyanak. Öltsön zsákruhát ember és állat, kiáltsanak teljes erővel Istenhez, és térjen meg mindenki gonosz útjáról, és hagyjon fel erőszakos tetteivel. Ki tudja, talán felénk fordul, és megszán az Isten, és lelohad lángoló haragja, és nem veszünk el. Amikor látta Isten megváltozott cselekedeteiket, hogy megtértek gonosz útjukról, megbánta Isten, hogy veszedelembe akarta dönteni őket, és nem tette meg. Kedves testvérek, nem olvastam a teljes Jónás könyvét, bár nem olyan nagyon hosszú, de azt gondolom, hogy mindjárt ismerjük, talán a kedvenc olvasmányaink közé tartozott hittanos korunkban. Csak néhány mondatban, hogyha felidézzük a történetet, aminek 2 erős pólusa van. Az egyik az az, hogy micsoda hatalmas dolog Istennek a mentő szeretete, milyen ügybuzgalommal, milyen ráfordítással, milyen befektetéssel próbálja Isten megmenteni ezt a várost, és a másik oldalon, a másik pólus pedig az ember alkalmatlansága, a hívők csetlőbotló kicsisége, imlám itt egy 2 balkezes prófét, aki tulajdonképpen karikatúrája egy igazi prófétának. Mert hogy úgy indul a történet, hogy Isten parancsot ad Jónásnak, menj el Ninivébe, ez az üzenet, hogy 40 napjuk van a megtérésre, és utána elpusztul a város. Jónás erejében valószínűleg valami református vér is folydogálhatott, mert azt mondta, hogy jó, megyek, és elment az ellenkező irányba. Fölszállt egy Tarziszba menő hajóra, és aztán, mint aki jól végezte dolgát, lefeküdt a hajó aljában, és ott elaludt. Isten azonban ahhoz van szokva, hogyha ő mond valamit, akkor az úgy van. Isten ahhoz van szokva, hogy legyen világosság, és lett világosság. Így aztán Isten utána vegy ennek a dolognak és a prófétának, és parancsol a tengernek, nagy vihar támad, és a hajósok, ezek a pogány emberek, akik ott vannak a hajón, ezek tündérek, ezek mindent megtesznek a menekülésért. lapátolnak, eveznek, kihajigálják a fölösleges terhet, és a végén, amikor látják, hogy nem enged a vihar, akkor mindegyik a maga istenéhez imádkozik. Kivéve Jónást, aki csöndesen alszik, végül őt is felkeltik, és megkérdezik, hogy hát ki vagy te, és hogy kerülsz ide, és hát nem úgy gondolod, hogy neked Istán imádkoznod kellene. És akkor Jónás, kicsit furcsa megint ez a kép, teli szájjal elkezdi mondani, hogy ő bizony az égnek és földnek Istenét imádja, és a Teremtő Istent. És a hajósoknak leesik az álluk, hogy hogy van az, hogy te itt vagy, hogy van az, hogy te engedetlen voltál. Jónás azt mondja, hogy dobjatok a tengerbe, és megmenekültök, azok még mindig humánusok, még próbálják mentegetni a dolgot, de végül nincs más megoldás. Jónásnak repülni kell a korlát felett, be a mélységbe. A Cetha a nyomra, és a három nap az a mélység, amit megjár Jónás, és ott a mélységbe újra beszélni kezd Istennel. És innen olvastam a történetet, amikor Jónást kiveti a Cethal, és így indul, hogy lő az Úrnak szava másodszor is Jónáshoz, menj el Ninivébe, a nagyvárosba, és hirdesd neki ugyanazt az üzenetet, amit először mondtam. És még mindig nincs vége a pancserségnek, mert miután Jónás bemegy a városba és hirdeti, ezt megint nem olvastam a történet végét, Ninive megtér, de Jónáson semmi jelét nem látjuk annak a szeretetnek, féltésnek, ami a küldőjében volt. Jónás nem szurkol azért, hogy megtérjenek, hanem ő úgy gondolja, hogy nem érdemlik meg a megtérést és a kegyelmet, és kimegy a város szélére, és egy dombtetőről várja a tűzijátékot, amikor is Isten szétcsapít, és nagy balhé lesz, és elvész az egész város. Ekkor jön az a bizonyos növényke, amit így ír a Károli, hogy egy nagy tök, a nagy levelével odanőtt Jónás feje fölé, árnyékot tartva neki, aztán másnap reggelre egy férgecske elpusztította ezt a növényt, és Jónás sápítozik és jajgat, hogy jobb lenne, hogyha meghalna, mert ez a hőség tűrhetetlen, és egyáltalán. És akkor azt mondja Isten, hogy Jónás, te sajnálod ezt a növényt, amit nem te ültettél, nem te gondoztál, és én ne sajnáljam Ninivét, amiben 10 000 ember van, és jószág is sok van. Isten szíve, amelyik a jószágot is számon tartja, a környezetet is, a növényzetet is, ő mindet sajnálja, szereti és szánja. Na, miután gyorsan letudtuk Jónás, meg saját magunk esetlenségét, nézzük azt meg, hogy ebben a történetben, vagy ebben a mai részben mik azok a momentumok, amik viszont Isten szeretetéről szólnak. Azt pedig úgy szoktuk hívni, hogy evangélium. Testvérek, érdemes minden részt úgy olvasni a Bibliában, hogy tegyük fel a kérdést, hogy mi ebben az evangélium? Mi ebben a jó hír számunkra? Mi mutatja ebben Isten végtelen szeretetét? Mert ha így súlyozzuk a dolgot, megkérdeztük azt is, hogy egy-egy történet mit mondan Istenről, akkor nagyon-nagyon sok szép dolgot tudunk kigyűjteni. Az első evangélium az, hogy lőn az Úrnak szava másodszor is Jónáshoz. Evangélium azt, testvérek, hogy Isten másodszor is megszólíthat bennünket, és olykor másodszor is kiadja a parancsot, és nem mond le rólunk, és tesz félre. Az elsőt Jónás elengedte a füle mellett, és Isten utána azért nem szólt. Egy darabig nem szólt. Tessenek észrevenni azért ezt, hogy milyen szép ebben a történetben, hogy Isten, akit csak megszólít, az engedelmeskedik. Szól a tengernek, és a tenger engedelmeskedik. Szól a halnak, és a hal engedelmeskedik. Szól a nagy lapú levelű növénynek, és a növény engedelmeskedik. És szól a férgecskének, és jön a féreg, és engedelmeskedik. És szól Ninivének, és Ninive engedelmeskedik, csak Jónás maradt ki ebből az egészből. És mégis Isten neki kétszer szól. Egyszer nem volt elég, utána megy, és másodszor is megszólítja. Kis hallgatás után azért újra hallható Isten szava. Tanulsága a történetből és a Szentírásban is ez áll, hogy szól az Isten kétszer vagy háromszor. Tehát jó tudnunk azt, hogy nem vég nélkül. Nem vég nélkül. Ezért mondja a zsidó levélben az ige, hogy ma, ha az ő szavát halljátok, ne keményítsétek meg a ti szíveteket. Jónás megbánta a bűneit ott a halgyomrában, és Isten elfogadta a bűnbánatot, és újra megbízta a feladattal. Csak egy gyors kitérőként hadd mondjam azt, testvérek, hogy tessenek komolyan venni azokat az igéket is, amik arról szólnak, hogy Isten megbocsátotta a bűneinket. Ezt nem győzöm elégszer elmondani, mert azt mindig komolyan veszük, amikor Isten igéje fedd és dorgál, de azt sokszor nem merjük elhinni, hogy tényleg akkor most már a tenger mélyébe vetette? Tényleg akkor most már olyan távol van tőlem, mint napkelet a napnyugattól? Tényleg igaz az, hogy akkor Isten soha többé ezekről nem emlékezik? hogy Isten ezért újra soha nem hív reportra? Nem fogja felhányni nekem? Sok történet szól erről a Bibliában. Rengeteg Isten gyermeke van a Szentírásban, aki elbukott, hűtlen lett, hibát csinált, bűnkövetett el, de egyikről se olvassuk azt, hogy Isten előszedte volna ezt, és időről időre a fejéhez verte volna, hogy jó lesz, ha vigyázol, gyermekem, mert emlékszel akkor is. Tehát ez nem az ő stílusa, nem az ő szokása. Amire ő egyszer a tisztogató igét és a feloldozást kimondta, akkor az onnantól kezdve el van rendezve. És szeretném kérni, hogy a testvérek is így tudják ezeket a dolgokat, hogy el van rendezve. És magukban is így kezeljék ezeket a dolgokat, ne szedjék elő, ne kárhoztassák önmagukat, hogyha Isten nem kárhoztat valamiért és megbocsátott, akkor életveszélyes és tilos magunkat kárhoztatni, vagy a másikat kárhoztatni. Isten nem akarja lecserélni Jónást, és hadd mondjam azt, hogy nem akar lecserélni bennünket sem, hanem azt várja, hogy újra küldhessen. Azt várja, hogy az eszköz újra alkalmassá váljon. És ha az eszköz alkalmassá válik, akkor újra ott a parancs, és Isten folytatja Nínive megmentését. A terv nem változott, a projekt ugyanaz, Isten szeretné Nínivét megmenteni. Csak egy óvatos kérdés, hogy vajon nem azért késik-e sokszor egy-egy Ninivének az evangelizációja, vagy egy-egy Ninivének a megtérése, mert az eszköz alkalmatlan. Mert az eszköz Tarziszba tart, egy másik hajón ül, más dolgokkal foglalkozik, lehet, hogy jó dolgokkal, nem feltétlenül gonosz dolgokkal, de nem azzal, amit Isten bízott rá. Ez tehát egy ilyen örömüzenet ennek a résznek, és evangélium, hogy lőn az Úrnak szava másodszor is. Egy következő, ami számomra is örömhír, hogy Ninive nagyvárosa volt az Istennek. Ninive nagyvárosa volt az Istennek. Pedig égbe kiáltó bűnöknek a színhelye volt, és azért, hogyha az ember néz mondjuk amerikai filmeket, ilyen helyszínelős filmeket, meg ilyen bűnügyi filmeket, és akkor ott ilyen magasból fényképezve látjuk ezeket a hatalmas megalopoliszokat, és halljuk az örökös szirénázást, hogy vagy a rendőrségi autó, vagy a tűzoltó szágult valahova, azért úgy el tudjuk képzelni, hogy egy éjleplébe borult városban mi minden zajlik. Bűnök garmadája, ott olyan dolgok mennek, de nem kell egészen Amerikáig menni, mert itt is látjuk, érzékeljük ezeket magunk körül, hogy egy ilyen városban, amiben tényleg azt mondjuk, hogy az ördög vert anyát. És minél nagyobb a népsűrűség, annál inkább vannak lehetőségei az ördögnek. És mégse azt olvassuk, hogy Ninive az ördögnek volt nagy városa, hanem azt olvassuk, hogy Ninive nagy városa volt az Istennek. Isten így látta ezt a várost, hogy ez az enyém. Szerette, szánta és féltette. Testvérek, ne felejtsük el így nézni. Így látjuk-e mi is azt, ami az Istené. Így látjuk ezt a várost, ezt az országot. Sokakkal, akikkel beszélgetünk, sokan mondják azt, hogy itt nincs más megoldást, ez annyira lepukkant, lezűlött ország lettünk, totál korrupt, tehetetlen mechanizmusokba beleszakadt, belefásult emberek, lehetőségek hiányzik, csak repülőjegyet érdemes venni, és aztán gyorsan elmenni. Ez tényleg szomorú, de mi hívő emberek úgy látjuk ezt a helyet, ahol élünk, hogy ez Istennek a városa, Istennek a népe, Istennek az országa. Ez a terület, ez a terep, ez az ország, ez a nép, Isten terepe. Isten számára lehetőség, hogy abban ő cselekedjen. Látjuk-e azt, vagy érezzük-e azt, vagy gondoljuk-e egyáltalán, hogy Isten ezt így is szereti? Amit már rég nem szeretünk. És lehet, hogy forog a gyomrunk attól, amit látunk magunk körül. És az Isten mégis szereti. Ez a szeretet van-e bennünk? Vagy van-e bennünk mentő szándék? Szeretetből akarunk változást, vagy pedig azért, hogy nekünk könnyebb legyen. Vizsgáljuk meg ezt, hogy mi motiválja a mi hitünket, vagy bizonyságtételünket, vagy amikor másokért imádkozunk, az, hogy szeretjük, vagy az, hogy könnyebb lenne a sorsunk, hogyha könnyebb lenne a sorsunk. Nem volna itt baj, ha baj nem volna, ahogy a dögei gondokné mondta nekem egyszer. Ninive nagy városa volt az Istennek. Ha Isten még nem tett le róla, és ha Isten tűri, és vár megjobbulásra, vagy vár megtérésre, akkor talán még mi se temessük el, vagy mi se tegyünk le róla. Reménységben látni, így hívják ezt a látást, reménységben látni. Isten számtalanszor tanított bennünket erre a Szentírás szereplőink keresztül, hogy ő, amikor elkezd valakit a kezébe venni, azt én biztos nem választottam volna. Egy Jónás biztos nem választottunk volna. Vagy ha látjuk a viselt dolgait Ábrahámnak, Dávidnak, vagy az apostoloknak, alkalmatlan. De Isten hozzákezd, és elkezdi szeretni formálni az illetőt, mert ő azt látja, hogy mi lesz belőle. Ő már a jövőt látja. Reménységben látja az illetőt. Nínive nagyvárosa volt az Istennek. És aztán itt a harmadik evangélium, hittek az Istennek. Azt olvassuk a Nínive beliekről, hogy hittek az Istennek. Tessenek figyelni, hogy nem Jónásnak hittek, hanem Jónás szavában felismerték, Jónás szavában Isten szava érkezett meg hozzájuk. Nem Jónást hallgatták már, hanem az Istent. Testvérek, mindig ez a sajátsága annak a fajta, nem csak igehirdetésnek, hanem helyén mondott igének, amiről délelőtt beszéltünk, hogy aki hallja, az nem a postást szereti nagyon, nem a postást dicséri, nem az átadónak örvendezik, nem az átadót hallja már, hanem világosan felismeri a küldőt. Sokszor olvasunk ilyet, hogy amikor hallották a szót, hallották Isten beszédét, akkor dicsőséget adtak az Istennek, leborultak, megtértek. Nem a lelkész dicsérték, nem azt, aki hozta az igét, nem azt, aki a jót mondta. Mindig ez a sajátság annak, amikor Istentől való szót tud valaki mondani. És itt is ezt látjuk, hogy hallották a szót, és Istent vették komolyan, nem Jónást. Csak egy-két esetet hadd idézzek a Szentírásból, talán a Cornélius százados esetére, hadd emlékeztessek. Ő egy pogány római katonatiszt, aki keresi Istent, és el is jut egy bizonyos pontig, nagyon tisztességes, istenfélő, adakozó valaki, és nyitott, és Jézus Krisztus látja ezt a nyitottságát, és látja, hogy tovább lépésre megérett a hitben, és elküldi hozzá Pétert. Péter nagyon nehezen megy, mert pogány ember házába, a zsidónak nem szabad belépni. Pétert külön még kezelni kell ez ügyben, hogy elinduljon egyáltalán, de elindul. És csodálatos az a mondat, és az a helyzet, amivel fogadják Cornélius házában. Cornélius megáll az ajtóban, mögötte a háznép, tehát ő már mindenkit összegyűjtött erre a házi bibliaórára, és azt mondja, hogy mi pedig most azért jöttünk ide, hogy meghallgassuk, hogy mit üzen általad az Úr. És ez egy olyan nagyon-nagyon szép mondat, én minden templom ajtóba kitenném ezt, amikor jövünk befelé, hogy tisztázzuk magunkban a dolgokat, hogy mi és miért is jöttünk ide. Mi most azért jöttünk ide, hogy meghallgassuk, hogy mit mond általad az Úr. Azért egy pogány római szájából ez a világos tisztánlátás, ez a hozzáállás, ez a fajta attitűd, amivel meghajlik az érkező Péter előtt és az ige előtt, ami majd elhangzik, az egy csoda dolog. No, az is egy ilyen eset, nem a postást, hanem a küldőt tiszteli nagyon Cornélius. Már előre, pedig még nem tudja, hogy mi az ige, de már előre befogadó, nyitott és hálás. És ugyanezt látjuk pünköstkor. Testvérek, emberileg semmi esélye nem volt annak, hogy az a tanulatlan Péter, aki oda kimegy prédikálni. Ha megnézzük ezt a prédikációt, testvérek, ebben semmi extra nincs. Ebben nincs retorika. Péter pünkösdi prédikációjában nincsenek olyan fogások, amivel hatást lehetne gyakorolni. Még csak jól szerkesztetnek sem mondanám. Nincs benne valamiféle teológiai ív és koncepció és átgondoltság. Ő szegény kimegy, vesz egy levegőt, és elkezdi mondani, ami így a Jézusról, vagy azzal kapcsolatban eszébe jut. És akkor elmondja, hogy az hogy történt, és hogy ti gonosz kezeitekkel, és stb. És igazából pszichológiailag azt mondanánk, hogy ebből botrány lesz Péter. Jobb, hogy gyorsan abba hagyod. Hogy jössz ahhoz, hogy rájuk terheld ezekre az ünneplő emberekre, a nagypénteket? Nem voltak ott nagypénteken, hát nem kezd erőltetni. Tehát semmilyen körülmény nem felel meg annak, hogy ott tömeges megtérés legyen. Igen, ám csak itt nem Péter beszél. Nagyobb van ott Jónásnál. Jézus Krisztus szavaként érkezik meg hozzájuk. És ez a több ezer ember ott, és nem gondolom, hogy tömegpszichózisnak az áldozata, megalázza magát, és nagyon józanul fölteszik ezt a kérdést, hogy mit cselekedjünk hát. Tessenek megfigyelni, hogy a megtérésnek is itt fogjuk látni, a változásnak mindig ez az ismérve. Mindig ez a kérdés vetődik fel abban az emberben, akiben tényleg megmozdult valami, hogy akkor mit csináljunk hát. És ez egy csoda dolog. Keresztelő Jánoshoz, amikor kimennek ezek a jeruzsálemiek, és akkor ott olvassuk, hogy katonatisztek mentek ki, meg rossz nők, meg nem tudom, vámszedők, kimentek főpapok és írástudók. És akik oda mentek, és megkeresztelkedtek, azoknak ez az egy kérdésük volt, hogy most akkor mit csináljunk. És akkor Keresztelő János konkrét hétköznapi prózai dolgokat mond. Azt mondja a katonáknak, hogy ne zaklassátok az embereket. Azt mondja a vámszedőnek, hogy ne szedjetek többet, mint amennyi tisztességes és ami jár. Tehát a cselekedetek megváltozása az egy nagyon-nagyon fontos dolog. Ez minden komoly megtérésnek az ismérve, hogy gondoljunk Pál apostolra, az ő megtérésére. Tetszenek emlékezni, hogy az új ember, amikor felsír Pálban, amikor újjászületik Pál, mi az első kérdése? Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? Tehát itt már nem filozofálgatásról van szó, meg arról, hogy ezt én így hittem, meg így tanították nekem, nem tanításokról van szó, hanem arról, hogy a hétköznapi gyakorlatomban mit csináljak, hát akkor másképp. Hittek tehát az Istennek, nem Jónásnak, hanem Istennek, nem Péternek, hanem Istennek, és itt látjuk sorban, hogy amikor változás történik, ott Istennek a szavaként érkezik a szó. És megtértek gonosz utaikról. A megtérés szót nagyon-nagyon sokan sokféleképpen taglalták. Én egy vonását szeretném kiemelni, mégpedig azt testvérek, hogy megtérni az nem azt jelenti, hogy egyes bűnökből kijönni, vagy egyes bűnökből majd megjavulok, vagy arra jobban figyelek. Ilyen egyes bűnökre, meg szeletekre, meg ilyen viselkedésre leszűkíteni a megtérést, ez a viselkedés az egy felszínes dolog, lehet a viselkedésen módosítani, de az még nem gyökeres változás. Viselkedés terápiát megcsinálják a pszichológusok is, tehát ahhoz nem kell Isten. A megtérés az valami, nagyon nehéz megmagyarázni, valami alapvető szemléletváltozás. Leginkább úgy tudnám mondani, mint amikor valakinek az életében egy másik személy faktorrá tényezővé válik. Amikor például egy házaspár, fiatal házaspár életében megszületik az első gyerek, akkor onnantól kezdve nem lehet úgy élni, mint addig. Onnantól kezdve azt tudomásul kell venni, figyelembe kell venni, a köré kell rendezni a dolgokat. Vagy amikor valaki egyedül élt, és aztán megházasodik, ez ugyanaz. Onnantól kezdve nem lehet úgy élni, mint addig. Minden megváltozik. Az egész szemlélete megváltozik az embernek, mert akárhol járunk, de hol úgy van ott, hogy tudja, hogy várja valaki haza, mindenhol, ahova megy, a másikat is képviseli, amikor beszél, úgy beszél, hogy akár a másik is hallhatná, ugye ezt. Mondjuk akik régóta házasságban élnek, azok nem tudják már ennyire, hogy milyen volt előtte, de egészen más lesz a dolog is. Ugyanilyen a megtéréssel is, hogy onnantól kezdve Isten jelen van. Isten olyan tényező és faktor, akire számítok, és akire számítunk. Valami alapvető gyökeres életváltozás, és ez magával hozza aztán az életmódváltozást is, és magával hozza azt is, hogy azok a dolgok, amik nem férnek össze vele, azokat az ember nem azért, mert fél, hogy most akkor Isten szájon csap engem, hanem mert jobb Jézussal lenni, mint hogy a bűnök, vagy butaságok, vagy hibák, vagy rossz szokások elválasszanak, vagy beárnyékolják ezt a kapcsolatot. Szívesen lemondok ezekről. Mint ahogy mindent megteszek azért, hogy a férjemmel, a feleségemmel vagy a gyerekemmel való kapcsolatot ne tegye tönkre semmi és senki. Tehát nem egyes bűnökről van szó, hanem arról, hogy Isten jelenlevő személyként ott lesz az életünkben. Érdekes még ezt megfigyelni, és nagyon szép, hogy milyen jelei voltak annak, hogy komolyan gondolták a ninivebeliek a megtérést. És azért elgondolkodtató, hogy milyen mélységben voltak. Azt gondolom, hogy nem voltak ők szokva spiritualitáshoz. És ímlám egy olyan igehirdetés, ami még nem is szívből jött, de elég volt. Testvérek, Isten olyan nagy, hogy kevés is elég belőle. Isten olyan hatalmas, hogy az ő szavából az eszencia is elég. Néha egy szó elég. Nem is tudjuk, hogy hogyan. Még templom se kell hozzá, nem kell előképzettség. Előzmények se kellenek, hívőszülők sem, hagyományok, tradíció, semmi nem kell. És valahogy egy szó, egy mozdulása Istennek is megváltozik valakinek az élete. Isten a kövekből is tud fiakat támasztani magának. No, mit látunk a változások terén? Azt olvassuk, hogy a király leszállt a trónról. Ez egy nagyon szimpatikus, én úgy ezt elképzelem magamban. Azért azok a királyok tudtak királykodni. Tehát azok nem parlamenti képviselők voltak, hanem azért ott volt gazdagság, tekintély, hírnév, tehát azok ott félistenként imádták, és amikor egy ninivei király leszáll a trónról, most hagyja a hivatalt, most azt mondja, hogy fontosabb dolgunk van. Elfeledkezik arról, hogy ő most király, és neki most viselkednie kéne, és parancsokat osztogatni. kiesik a szerepéből. Mert Isten szava érkezett el hozzá, ez nagyon jó. És ez nagyon jó, amikor a megtérésben átéri azt valaki, hogy a király az nagy énünk. Nálam én vagyok a király. Mindenkinek megvan a királysága az énje magában. És hogyha ez leszáll a trónról, hajlandó tudomásul venni, hogy nálam okosabb is létezik talán. Vagy több a világ, mint amit eddig én tudtam és én láttam. Vagy nyitottá válik arra, hogy hát ha tanulhatnék még, akár Istentől, akár bárkitől. Tehát ebből a nagy magabízásból is, és magabiztosságból, ha kilép az ember, és megalázódik, és megnyitja magát, ha leszáll a király a trónról, az egy nagy dolog. Aztán azt olvassuk, hogy levette királyi palástját. Amikor az ember nem takarózik már, és nem kell köntös, hanem a magam egyszerű mi voltában hajlandó magát bevállalni, akár Isten és akár emberek előtt. Letenni a szerepeket, a állarcokat, letenni a palástot, a uraságunk szimbolikáját, és azt mondani, hogy itt most ez nem mehet tovább úgy, hogy eddig ment. Aztán azt olvasom, hogy kiáltottak erősen. És olyan szépséges ez az imádság, amit kiáltottak. Kiáltottak erősen. Ezek komolyan vették, hogy bajban vagyunk. És olyan Isten népének is becsületére válna ez az imádság, hogy böjtöljünk, és hát ha talán, hát ha mégis hozzánk hajol, és megszám minket. Tehát nincs ebben semmi biztosság, hogy tudjuk az igét, ha megbánjuk bűneinket, ő megbocsátja, az kutya kötelessége ez a dolga. Nincs. Hanem egy mély alázat, hogy talán a kontrollt kiadja a kezéből, és azt mondja, hogy Isten dönt, megkegyelmez, avagy nem. Aztán azt olvassuk, hogy böjtöt hirdettek. Ez is egy nagyon szép történet, ahogy itt még az állatok is böjtöljenek. Igazából ez az éles párhuzam, vagy ellentét, hogy Isten nem tudja, hogy mutassa be, hogy mennyire komolyan vette az egyik oldal, még az állatok is Isten szavát, és mennyire kemény Jónás. Ezek a kontrasztok, amik ebben a történetben vannak, nagyon szépek. Böjtöt hirdetnek. A böjtről nem sok szó szokott esni nálunk, illetve inkább csak arról szoktunk beszélni, hogy a böjt az ilyen üres a hasunk című fejezet. De azt gondolom, hogy Isten előtt nem feltétlenül az üres korgó gyomor a három piros pont. A böjtnek az a lényege, hogy bármiből visszaveszek, amiről lemondok, az helyet készítsen Istennek. Tehát nem öncélú a bőt, hogy kiputáljam, hogy én most 3 hétig nem ettem húst, hanem bármiféle bőtöt gyakorlok. Ez lehet szóbőt. Hogy most csöndesebb leszek. Nem beszélek, inkább másokra hallgatok. Vagy a poént nem sütöm el, pedig már éppen én lennék a társaság közepe. De esetleg rájövök, vagy rágondolok, hogy ez másnak fájna. És nem mondom ki. Sokféle bőjt lehet, vagy a napi rendemet rendezem másként, az időbeosztásomat rendezem másként, az anyagokat rendezem másként. Minden lehet, de ez nem öncélú, hanem arról szól, hogy az több helyet készítsen Istennek. És aztán azt látjuk itt, hogy teljes a megtérés Ninivében, úgyhogy a Ninive beliek felől tulajdonképpen nyugodtak lehetünk, mire végigolvassuk a történetet, Jónás felől annál kevésbé. De azért azt érzékeltető történet, hogy nem ért véget a Jónás története, nem tudjuk, hogy alakul tovább a sorsa, és ez megint csak egy csöndes evangélium, hogy nincs vége, amíg nincs vége. Hogy azokon az állapotokon is, amikor Jónás oda van kozmálva, és ő még nem tud haladni, és ő most valami miatt nem tud előbbre jutni. Ahogyan Isten nem mondott a Ninivéről, az a reménységünk támad, a történetet olvasva, hogy nem fogja ő hagyni Jónást sem. Mindenesetre nagyon szép a történet. A Jelenések 3.21-ben van ez az ige, hogy aki győz, megadom annak, hogy az én királyi székemen üljön, ahogyan én is győztem, és ültem az én atyámmal az ő királyi székében. Ninive sorsa ebben a történetben győzelmes, és lehet a Jónások sorsa is az. Hogyha otthon olvassuk még egyszer akár ezt a történetet, mert egy negyed óra alatt el lehet olvasni, akkor még egyszer hadd emlékeztessem a testvéreket erre, hogy jó szívvel, és ha szabad ezt a csúnya szót mondanom, hogy mazsolázzák azt, hogy Isten szeretete hol, meg hol érhető tetten. ebben a történetben. Köszönjük azt meg neki, hogy most újra találkozhattunk az ő szeretetével, imádkozzunk. Édesatyán, köszönjük azt neked, hogy amikor menteni indulsz várost, vagy embert, vagy népet, akkor nem azért teszed, mert az neked jobb, hanem azért, mert nekünk lenne jobb, hogyha a te kezedben lennénk. A mi sorsunk keserves nélküled, és a mi életünk gyötrelem és sötétség, hogyha távol vagyunk tőled, és nem érzékelünk, nem tudunk semmit a te törvényedről, szerelmedről és a te világodról. Köszönjük neked, Urunk, azt, hogy amíg csak lehet, te folyamatosan és aktívan mindent megteszel a mi üdvösségünkért. Hálás a szívünk, Urunk, azért, hogyha visszanézünk, hogy ki mindenki szolgált, ki mindenkit küldtél azért, hogy minket megszólíts. Köszönjük neked azt, hogyha sokszor vagy többször szóltál ránk, és volt türelmet hozzánk. Köszönjük azt, édesatyánk, hogyha elvégezhetted bennünk a megtérésnek a csodáját. Te végezted el azt, Istenünk, hogyha lebírtunk szállni a trónról. A te munkád az, hogyha leplezetlenek és takargatás nélkül valók vagyunk előtted. A te munkád az, hogyha megváltoztak a cselekedeteink, és magasztalunk ezért téged. Köszönjük neked, édesatyánk, azt, hogy a változás lehetősége az megint csak nagy evangélium. És köszönjük, hogy amíg élünk, addig te vagy a garancia arra, hogy mindenen lehet változtatni, hogy nem kell úgy maradni a dolgoknak, ahogyan van. Hálás a szívünk, Urunk, neked a te beszédedért. Imádkozunk ezért a gyülekezetért. Köszönjük neked az idejáró népet. Köszönjük neked azt, édesatyánk, hogyha van bennük vágyakozás és szomjúság közelséged után. Kérünk, Urunk, hogy kísérj el bennünket a hétköznapokba is. Kérünk, hogy látszódjék, láttassék meg a te munkád, a te szolgáidon, és a te dicsőséged azoknak fiain. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Veled van Istened az Úr, ő erős és megsegít. Boldogan örül neked, megújít szeretetével, újongva örül majd neked. Amen.